Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén, Veres Dórival, Behumi Dórival és Gerendás Péter zenésszel ülünk itt még a második órában.
És beszéltünk már nagy előadó termekről, meg kicsikről, és most én az utóbbira fókuszálnék, mert hogy én többször láttalak úgy koncerten, hogy pici helyen kevesen voltunk, de tehát direkt ilyen típusú koncertet is hoztál, tehát ez az egyszál gitáros előadó művész állt fenn a színpadon, a pódiumon, és azt éreztem, hogy neked ez a közeged igazán, mert hogy szerintem te azt szereted, amikor mindenkivel tudsz kapcsolni, vagy nagyon sok mindenkivel a közönségből tudsz összenézni, és esetleg akár dedikáltan énekelni egy-egy sort vagy dalt, mert hogy abban te lubickolsz. Tehát beszéltünk itt 10 000-es meg 100 000-es nézőterekről, de szerintem te ezt élvezed igazán, nem?
Én azt is élvezem, tehát amikor nagy közönség előtt játszom, olyan is van, én azt is élvezem. Általában az olyankor szokott lenni, valakinek a vendége vagyok, és amikor ott ül 10 000, 20 000, akár hány ezer ember, hát az egy csodálatos érzés, és lehet hallani a légzőmögését is. Szóval én azért nem szűkíteném le ezt csak a kicsi koncertekre. Azt is nagyon szeretem. Ha arra van lehetőségem, hogy nagy tömeg előtt játszom, azt is nagyon szeretem. Tehát vannak ilyen felejthetetlen élmények. És van persze kudarc élmény is, mert ez a mi szakmánk, ezzel együtt jár. Tehát van hogy olyan helyen játszik az ember, ahol nem is figyelnek oda rá. Nos, ez nagyon bántja az ember lelkét, vagy ilyesmi, de ez is hozzátartozik ez a szakmához, hogy ahhoz, hogy az ember el tudja tartani a családját, néha ezt is meg kell enni, ezt a szalámit, hogy olyan a helyzet, amikor nem arra jöttek az emberek, hogy kultúrát szívjanak magukba, hanem mellékes ilyen háttérzenének használják az embert. Ilyen is van.
Egyébként nekem olyan, én számos alkalommal voltam ilyen helyzetben egyébként, akár mondjuk céges rendezvényen, vagy hát vendéglátót nem mondom, mert azt nem szoktam csinálni, de amikor mondjuk egy céges rendezvényre mondjuk elhívják a formációt, amivel éppen énekelek, vagy nem tudom, olyan nincs egyébként, ami alatt enni szoktak, mert az ki van kötve, hogy így evés alatt nem játszunk, de az elő szokott fordulni, hogy teljesen irrelevánsok, tehát hogy fogalmunk nincs, hogy miért kerültünk oda, nyilván mert a megrendelő szeret minket, de már az ott dolgozók, azok nem tudnak effektív kapcsolni, van, amikor aztán nagyon kijünk belőle, és akkor mindenki nagyon örül, mert tetszik nekik, van, amikor nincs aztán kapcsolódás, viszont amiért ezt felhoztam, az, hogy nekem ilyenkor mindig az segít, hogy ott vannak a zenésztársaim körülöttem, és akkor együtt eljátsszuk azokat a dalokat, és tökre örülünk, hogy együtt vagyunk, és együtt eljátsszuk. Tehát, hogy én meg tudom osztani akár a sikeremet is, mert amikor meg nagy siker van, azt is velük együtt osztom meg, hiszen többen vagyunk a színpadon, nem csak nekem szól az a taps, hanem a többieknek is, ott mellettem vagy a hátam mögött, de ilyen helyzetekben is az azért mindig segít, hogy akkor egymásnak játsszuk el a dalokat, nem feltétlenül a közönségnek, hogyha ők erre nem tudnak reagálni, de hogy nálad ez nem egy hatványozottan rossz helyzet, hogyha mondjuk nem zenészekkel, hanem egyedül kirakod magad, szóval azért az akkor hogy mondják, milyen vonalban.
Nincs partner, ugye, akkor.
Igen, tehát jóban, rosszban, csak egyedül vagy a gitároddal.
Igen, ennek az összes előnyével is természetesen.
Igen, van egy burkod, kész.
Igen, mert meg hát az, hogy ez a siker az enyém, én csináltam, én hoztam létre, mindent. És hát a hátránya is, hogy valóban, ha nehéz helyzet van, akkor nem tudok összerőgni semmi, hogy nézd el, hülye, mit szólt be éppen, vagy ilyesmi. De múltkor vendégként voltam egy koncerten, mint vendégművész, és akkor bekonferált a zenekarvezető, és akkor ott ült ez egy pici helyen volt, egy kávéban, és akkor ott ült egy idős úr, és azt mondja, hogy majd ha a Mozartot hívjátok meg vendégnek, majd akkor fölállok, vagy mit tudom. Ami azért volt, több szempontból is hülyeség volt, mert ült az illető, és nem bejött, csak ezt úgy gondolta, hogy ez vicces, hogy valami ilyesmi, és ezen persze bántott nagyon, és amikor ment kifelé, akkor mondtam, hogy hát meg tudja magyarázni, hogy mi volt ez a dolog. Igen. Hát csak úgy, mondom, hogy én csak egyet kívánok, hogy nagyon sokára találkozom Mozarttal, én csak azt az egyet.
Egyébként olyan jó, hogy oda mentél és megkérdeztél.
Igen.
Mert tehát aki kilép a színpadra, az ugye kiszolgáltatja magát. Uh-huh. Tehát azt gondolja a közönség, hogy minden lepereg arról, aki ki van, hiszen ez ezzel jár. Figyelj, odaálltál, akkor vállald. Uh-huh. Ez neked a dolgod, hogy én akárhogy is reagálok, neked mindenhez jó képet kell vágni. És ez nagyon jó, hogy oda mentél és megkérdezted, mert biztos, hogy nem volt benned, ahogy így ismerlek, egy támadás felé, vagy egy sértettség, hanem egyszerűen csak egy kíváncsiság.
Hát meg igen, tehát hogy ez a legjobb leszerelése és a megoldása szerintem is a dolognak, hogy amikor emberként állunk egymással szembe, akkor már annyira nem is nagyon...
Nem is tudott erre mit mondani, mert én elküldöm ott melegebb.
Hát akkor visszaválaszol akkor, nyilván.
Igen. De ezzel a kis csavarral, hogy arra emlékeztettem, hogy nem akarom, hogy eltávozzam még annak ellenére, hogy ilyen szemtelenül viselkedek, se kívánom neki, hogy eltávozzon a földi életből. Jó sült el a dolog, de azt mondom, hogy benne van a pakliba az, hogy vendéglátó körülmények között, vagy céges bulin találkozhat az ember ilyen rémes esetekkel, vagy például esküvő. Mikor van, hogy úgy elhívják a zenekart esküvőre játsz, és akkor már jön állandóan a mennyasszony.
Hertű tudtok? Ez nincs meg?
Mi?
Micsoda?
A hertű tudtok?
Hertű.
Ez meg kivágható, ez meg a klasszikus, tudod, ez a hertű tudtok.
És akkor jön a mennyasszony, hogy valami pörgőset, ezt imádom, és már a legpörgősebbet játsszuk, és még tévedés, mindig jön, hogy pörgőset, és ugye nyilvánvalóan, hogy ez egy, ne, ez tényleg nehéz, tehát a vendéglátó az egy nagyon nehéz műfaj.
Képzeld el, hogy engem, bocsánat, még egy mondat, és ezt is kivághatod, de nekem például a családomban is volt, hogy kértek, hogy énekeljek az esküvőkén, és azt mondtam, hogy két lehetőség van, vagy igazán volt csak egy. A szertartás alatt, előtte, vagy ott a közvetlen környezetében egy dalt eléneklek, mint kvázi egy ilyen
produkció.
Mint egy ajándék.
Igen.
De a Lagziba nem. És egyébként meg hogy mondjak jó zenekart.
A szerelemvonatot nem tudod?
Tudom a szerelemvonatot. De mindenkinek azt ajánlom, hogy szerintem a Lagziba DJ-t kell vinni, mert akkor...
Igen. De miért? Múltkor itt volt a Csorba Lóci.
Akkor ott van egy tracklistája, és ő imád esküvőkkel játszani.
A Csorba Lóci, bizonyáratot kiről van szó, ő itt ugyanebben a stúdióban azt mesélte, hogy fantasztikusak az esküvők, imádják a zenekarral, és hát halálboldogan vállalnak ilyesmit, képzeld el. Tehát, hogy viszont ha vendéglátozás...
De ők fiatalok.
Akkor nekem mindig, és rád gondolok, akkor az jut eszembe, hogy annyiszor meg szerettem volna kérdezni azokat, akik abban az időben a 70-es, 80-as években, hát Charlie ugye meg is énekelte a skandináv éjszakákat, hogy amikor ti valamiért pont Norvégiába jártatok ki vendéglátózenészeskedni, vendéglátózni,
igen.
Hogy ez miért a skandináv országok voltak az erős felszívó
a magyar zenészek
országai, igen. Tehát, hogy hogy keveredtél te Norvégiába? Akkoriban ez divat volt?
Az, hogy pont Norvégiában, az nem csak Norvégiában játszottak vendéglátó zenekarok, nem csak Norvégiában, hanem sokfelé, Németországban például. Az történt, hogy akkor született az első gyermekem, Dávid, 1983-ban volt, és volt, hát ugye ahhoz, hogy az ember egy családot tudjon fenntartani, vagy eltartani, ahhoz sajnos tetszik, nem tetszik, ilyen kis papírkék, ilyen színes papírok kellenek, amiért kap az ember valamit cserébe. És akkor kísértük akkor ez a zenekar, tehát a Láma zenekar, az Oránt kísértük. És akkor mindig a polcra tettem, amit kerestem, a polcra tettem, és akkor onnan a polcról vettük le, amire szükség volt, mentünk vásárolni, stb. És volt, hogy az Oránnak belement a szemébe valamit furt faragott, és belement a szemébe, és nem tudott fellépni. És akkor egyszer csak
üres lett a polc.
És a polcon matadtam ott, és nem találtam semmit, és akkor rájöttem, hogy úristen, hát ezért ez egy eléggé veszélyes terület ez a zene, hogy hol van, hol nincs. És akkor jött egy ilyen ajánlat egy norvégem játszó zenekartól, hogy na most a arányaiban nem lehetett anyagilag összehasonlítani. Tehát ott egy fél éves fizetéséből az ember egy vadonatúj autót tudott venni, és nem az itteni szocialista piac által preferált Zsiguli, Wartburg, stb. Uh-huh. Hanem...
Na de hogy engedtek ki benneteket? Tehát én igazából ennek a technikai részére is teljesen kíváncsi lennék.
80-as években szerintem már azért ki tudtak menni.
Nem, korábban is, mert volt egy...
Rövid időre elhagyhatták az emberek az országot, de művészeknek valahogy...
Nem. Tehát ez nagyon-nagyon régóta ment. Volt egy Interkoncert nevű cég, és ő ki közvetítette a zenekarokat provízióért, tehát ez egy bizonyos százalékot ugye a cégnek le kellett adni, de ez simán ment a... Na most az az érdekes, hogy tulajdonképpen föl sem merült a zenészekbe az, hogy ezt ők is meg tudják csinálni az Interkoncert nélkül. Mert ez ott volt ez az egész korszak, ami nagyon merev volt. És,
hát meg morbid, meg groteszk, meg fura.
Az Interkoncert amúgy úgy működött, mint egy impresszárió, hogy ő szerzett is nektek lehetőséget, igen. Vagy egyszerűen csak egy ilyen engedő intézmény volt, hát ugye, vagy hatóság, vagy nem
meg,
hatóság.
Nézzük meg onnan ezt arról az oldalról. Arról van szó, hogy ugye a kellettek zenekarok azokra a helyekre, ahol mit tudom én, diszkó vagy étterembe kellett zenekar, és akkor ezt valahogy rájöttek arra, hogy ugye a keletről jött zenészek, nem csak magyarokról van szó, hanem bulgárok, hogy esetleg fele annyi, vagy negyen annyi pénzbe kerülnek.
És ügyesek.
És jók, és még boldogok is, hogy ott lesznek.
Mindenkinek jó.
Igen. Nem kell luxus szállodákba őket elszállásolni, hanem kisigényűek, stb. Mert lehet, hogy a Norvégiában élő zenész, ő nem akart mondjuk Norvégián belül 800 kilométerrel odébb zenélni, ahol mondjuk a családja van, vagy ilyesmi. Tehát vendég zenészek jöttek.
Vendégmunkások voltatok.
Így van. És hát én meg hirtelen ugye a 27 éves koromban egyszer csak bekerültem egy zenekarba, ahol csoda levegő volt ott Norvégiában, csoda tájak. Hát én most is játszottam, nem olyan régen, megint ott, egy pár hónappal ezelőtt, és akkor Oszlóból lementünk meglátogatni egy volt kollégánkat, egy másik kollégával, és hát végig egész útközben egyszerűen sikítoztam a gyönyörtől. Tehát olyan gyönyörű hely ez a Norvégia, hogy az a mesében. Tehát ami ott szép a természetben, az minden ott megtalálható. Igen. Tehát a fjordok, a hegyek olyan csoda. És ez a bizonyos volt kollégám, ez Ryukan, ez egy úgy hívják ezt a helyet, ahol ő volt, ez egy nagyon-nagyon különleges történelmi hely, mert ott volt egy ilyen erőmű, ahol nehéz vizet találtak. Második világháborúról van szó. És akkor a németek ugye az atombomba előállításán serénykedtek, és a nehéz vízre szükségük volt, és akkor hős norvég partizánok a legembertelenebb ilyen téli körülmények között lemásztak abba, amit én ott láttam, mert meglátogattuk ugye ezt a barátunkat, és lemásztak a jeges szakadékba, a jeges sziklákon, és utána visszamásztak egy másik részen, mert az volt a lényeg, hogy a német őrök közben figyelték a szakadékot. Tehát úgy csináltak, hogy lemásztak sílét, stb. Életveszélyes még nyáron is ezt megközelíteni, és akkor felrobbantották ebben ezt az erőművet. Hősök voltak, majdnem belehaltak, lőtték őket meg, de valahogy életben maradtak, szóval nagyon... Na és ott voltunk, hát, és pont jött egy ilyen 20 év körüli fiú, aki éppen ilyen jég csákányokkal felszerelkezve szambázott ott, mert éppen akkor mászott meg egy ilyen jég sziklát, hogy mondják ezt, teljesen függőlegesen mászik föl.
Jégfal.
Egy...
Nem?
Igen. És jött le a srác, és mondtam neki, hogy hát le az összes kalappal, mert ez hihetetlen, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Hát pont akkor történt, hogy valaki ott egy héttel korábban lezuhant, ugyanígy. Hát ez egy iszonyú nehéz dolog. De ez egy sport, ez a jégsziklamászás.
Csak én még egy picit arra térnék vissza, hogy amikor tényleg azért ez még egy viszonylag kemény szocialista időszak volt, amikor te kikerültél Skandináviába, hogy akkor láttál először nyugati világot? És ez milyen hatással volt rád, vagy hogy mire ébresztett rá?
Nem, bocsánat,
ha volt ilyen.
Nem, Angliában voltam 16 éves koromban, rokonaim éltek Angliában, nem az első eset volt. Hát ugye ez egy, most akkor egy picit ugrok erre a 16 éves koromban történt eseményre, hogy a nagymamám testvére élt Angliába, ő 1938-ban ment ki, és ott maradt Angliába, és kérdezték tőlem, hogy mit szeretnék, hogy szeretnének nekem valamit venni, és akkor mondtam, hogy hát ugye itt a Levi Strauss nadrág az valami aranynal egyenértékű.
Felfoghatatlan.
Ez a mai gyerekek ezt nem tudják, hogy ez micsoda. Hogy egyszerűen nem lehetett hozzájutni, és akkor én kimentem a nagy Angliába kapitalizmus, és jön a nagyanyám testvére, és mondja, mit szeretnék. Hát sem mondom, Levi Strauss nem kérdés. És akkor egyszer csak elmegyünk egy üzletbe, amire ki van egy embléma, tehát nem a fekete piacon a pult alól, hanem van egy üzlet, amire ki van írva, hogy Levi Strauss, és akkor bementünk, és akkor ott az eladó kövül ott volt, egy idős ember volt, ugye a nagymamám testvére, és neki mondta, ott beszélt körülbelül another die, yes, another die, and a jeans, yeah. És ott magyarázott egy, nem tudom, egy órán keresztül, hogy micsoda csoda ez a nadrág, és hogy olyan, hogy leteszed az ágy mellé, és úgy marad. Na most ezt tette be a kaput az én rokonomnál, ez az egy mondat, és azt mondta, ezt nem veszük meg. És én ott álltam meg lefagyva, olyan ideges voltam, hogy nem sokára a kezemben lesz egy igazi.
De végül miért döntött így?
Nem tetszett neki ez, hogy ilyen merev anyagból van.
Szegény,
akkor most reklám... nem, kisfiam, nem praktikus, ezt most
igen,
nem veszük
igen.
meg.
Egy rossz reklámot csinált ez a szegény ember, és akkor vett nekem valami Saint Michael márkájú ilyen nagyon ronda farmert vett nekem, ami olyasmi volt, mint a Trapper farmer volt Magyarországon.
Igen.
Szörnyű ronda. Na hát
milyen ugye... szörnyű, hogy emlékszünk mi is rá, ez szörnyű.
Na és egy ilyet vett nekem, ami nem is két varrás volt, hanem három, és nagyon ronda volt. Na de szóval így jártam ezzel, pedig ott voltam egy milliméterre a lévisre, de hát nem volt egy nálam egy huncut peták se, tehát nem tudtam azt mondani, hogy én megveszem.
Hogy te viszont megveszed.
Igen. Úgyhogy, na visszatérve Norvégiára, hogy tehát kikerültem egy olyan világba, ahol volt értelme a munkámnak. Tehát azt éreztem, hogy van egy bankkártya. Tehát nem, soha nem volt engem bankkártyám, azt se tudtam, hogy mi az. És ezzel csak van egy bankkártyám, ahol nem fogy, hanem mindig egy kicsit növekszik a pénz. Akkor elmegyek egy szalomba, és akkor azt mondom, hogy azt szeretném, és akkor nem azt mondják, hogy uram, ne arra, ugyan 5 év múlva tessék visszajönni, mert addigra talán megrendeljük magának. Azt mondja, jó, hát nem haragszik, ha egy órát kéne várni, mert kitisztítanák az autót. És akkor ezt Dániába vettem ezt az autót, és akkor akkor körbe táncoltam az eladót szabályosan, és ő meg azt hitte, hogy be vagyok kokainozva, vagy valami, és mondom, nem semmi tudatmódosító, csak én a szocialista országból jöttem, ahol 5 évig egy zsigulira kellett várni, és most itt van ez az enyém, ez egy igazi kézzel fogható autó, vadonatúj, és érzem az új szagát, szóval ez hihetetlen nagy különbség volt. Ez ennyit a pénzről. Aztán van ez a csodálatos levegő, ami a táj, hogy nagyon-nagyon szeretem. A nyugalom, tehát hogy ott nem volt verekedés. 4 éven keresztül ott voltam késő estig, és soha nem volt olyan, hogy 2 ember gyepálta volna egymást. Szóval nem.
Joggal merül föl a kérdés, hogy akkor a családoddal miért nem költöztetek? Külföldre.
Nem lehetett.
Akkor... De hogy is nem? De. Hát miért ne?
Hogy?
Hát akkor még...
Hát figyelj, 80-as években már nem zé volt, 50-es
igen,
évek.
Igen, az
már... Hát, kérdezik, hát azért én is emlékszem, hogy mi, amikor először mentünk külföldre, pár dollárral lehetett a zsebedbe menni eleve.
Igen.
Tehát véges igen. összeget lehetett csak kivinni.
Igen. Hát de sokan diszidáltak.
Hát diszidálás, az más.
Igen. Hát 83 és 87 között már azért nagyon... Ez már a rendszerváltozás előszobája.
Vagy hát már a szocializmus
végén. Igen.
Na de
igen.
Még azért mondjuk ki, hogy olyat nem lehetett csinálni, hogy összepakolom magam, aztán kiköltözöm.
Hát sokat megcsinálták akár az én zenekaromban, és úgy
hogy
döntöttek, hogy kint felejtették magukat. Lehet, hogy lehetett volna házasságot, névházasságot kötni, vagy ilyesmi, de a lényeg az, hogy ugye 87 az már 2 évvel a rendszerváltozás előtt volt, szóval akkor már azért kicsit enyhültek ezek a dolgok, de én nekem ez eszembe se jutott. Azért nem jutott eszembe, mert egyrészt nagyon hiányzott az, hogy én alkotó művész vagyok, és hogy ne csak tanuljak állandóan új számokat, hanem hogy én zeneszerző vagyok, szövegíró vagyok, hogy az én pályámat csináljam. Nem azt csináltam, amire én szövetséget kötöttem.
És hát magyarul.
Magyarul, igen, igen. A másik az a gasztronómia, tehát amikor...
Most mi bajod a húsgolyóval, lekvárral?
Fiske boller, úgy hívták, egy ilyen rettenetes barna szósszal leöntött. Na, szóval nem akarom bánni, imádtam mindent, imádtam ott, de szóval nem a gasztronómia a legerősebb részen.
Azt tudjátok, hogy most a minden gasztronómiai versenyt skandinávok
nyernek. Igen, de erről beszéltünk annak idején. Amikor erre szakosodott szakembereink voltak itt meghívva a 2-es számrendszerben, mint a Szegál Viktor például, vagy a Bírói Lajosra is beszéltünk erről, a technológia miatt, nem a gasztronómia miatt.
Hát igen, de hogy, na jó, mindegy.
Igen, jó, hát én azért, hogy próbáljak meg objektív maradni, hát én azért soha nem felejtem el az, hogy ugye, hát most hát én speciálisan nagyon örülök, hogy nem tévés, mert nem látszik a terhességem, előre haladott stádiumában vagyok, hogy van egy kis súlyfeleslegem. Most ez Norvégiában rám tört ez az őrület, hogy leszeretnék fogyni, és akkor tényleg pikpak lefogytam azért, mert volt ilyen, hogy reke aften. Ez azt jelentette, hogy rákot lehetett tenni, ilyen hatalmas mennyiségben oda volt öntve a rák, és annyit ettél bele, amit akarsz.
Ez ilyen szállodai munkád volt, ugye?
Igen,
tehát azért
igen.
lehetett ezt.
Igen, és akkor addig ettem azt a drága rákot, mert imádom, ameddig jól laktam. Most hát ez...
Semmi, 2 kalória.
Igen. És hát nagyon tudtam vigyázni akkor magamra, meg tényleg drasztikusan le is tudtam fogyni. Tehát egyrészt volt ez a csodálatos táj, ez a reke aften, ami egy fontos dolog volt, a barátságos emberek, nagyon-nagyon barátságos emberek, tehát tényleg nagyon jól éreztem magam, de hiányzott, tehát mindig azt mondtam, hogy a macska kő hiányzik az embernek, tehát amikor Amerikába, Buffalo-ba kérte egyébként Buffalo, azt a magyarok, a kinti magyarok búfalunak mondják, hogy ott az égvilágon semmi nem terem, hogy jött egy egyetemista lány, hogy engem körbe vigyen Buffalo-ba, és akkor kérdezte, hogy mit szeretnék csinálni itt Buffalo-ban, és akkor mondom, hogy hát én nekem mindig az a legnagyobb élvezet, hogy egy kiülök a főtérre, a város főterére, és iszom a kis finom olasz kávét, picike olasz presszó kávét, és közben nézem az embereket. És azt mondja, hát na figyelj, az a helyzet, egy macskakő itt a legrégibb ház 100 éves körülbelül, macskakő, azt se tudják, hogy micsoda lehet, van erre cobblestone, de nem láttak még életükben ilyet. Kávét azt ilyen hatalmas nagy ibrikbe, papír pohárba rohanva az utcán isszák meg az emberek, de embereket amúgy se látsz, mert
mindenki
így elmegy előtted. Szóval úgyhogy én ilyen európérként azt mondom, hogy Európa azért az az emberek mindenhonnan hiányzik, vagy mindenhol hiányzik. Ez a fajta ilyen barátságos, ilyen emberléptékű világ. Norvégia is gyönyörű, szóval az gletszerek, a fjordok, hát olyan volt egy ilyen Hardanger vida, egy olyan része, ahol ilyen ember feletti méretű sziklák és hegyek, és tényleg csoda. De mindig hiányzott ez a budapesti...
De te egy ilyen déli típusú...
Igen.
Ember vagy, tehát valószínűleg akkor lehet, hogy az irány volt rossz.
De mondom, én mindent összevetve nekem az a második hazám, mert ott voltam a legtöbbet.
És a nyelv az még megvan?
Hát én amikor kint vagyok Norvégiában, akkor annyira sok minden előjön, de ott mindenki beszél angolul.
Persze. Tehát
a fönn északon is a zöldségessel tudsz angolul beszélni, mert valahogy a filmeket nem szinkronizálják.
Hát meg az oktatás is, tudod, kiegyensúlyozott, bár az utolsó fjord csücsökben is ugyanazt tanulhatod, mint Oszlóban. Gerendás Péterrel folytatjuk nem sokára a kettes számrendszert, a szünet után maradjatok velünk.